meghívást ismét. Én szerintem most már 2 éve, hogy először voltam, talán körülbelül. És tényleg köszönöm, mert nagyon sokat tanulhattam, és rengeteget kaptam ezekből az itt létekből. Úgyhogy köszönöm nektek. Jó az Úr. Egy történet van bennem már egy pár hete, ebből szeretnék veletek megosztani néhány gondolatot. Biztos hallottátok már, de felolvasom, mert csak pár iga lesz. A Lukács 10, 38-tól 42-ig. Mária és Márta. Mosolyogtok? Nemrég volt ez a történet, nem? Jó, oké. Szóval 38-tól. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, mármint Jézus, ahol egy Márta nevű asszony házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Hát mondhat neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Próbáljuk meg elképzelni ezt a szituációt, ugye? Azt látjuk, hogy Jézus a tanítványával nagyon sokat utazott, rengeteg helyen jártak. És itt is egyik helyről mentek a másikra. Mentek, és megálltak egy faluban, és az van itt írva, hogy egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Mit jelentetett ez? Azért Jézus legtöbbször a tanítványaival közlekedett, szóval valószínűleg nem úgy volt, hogy hú, itt van az a nagy próféta, híres, csoda, gyógyító, rabbi, és akkor jöjjön az én házamba, persze mindenki lecsap rá, és csak legyen nálam, hanem, hogy ott van még az egész pereputy, nem? És a házába fogadta, és nem tudom, hogy ez hány embert jelentett, hogy ez mekkora áldozat lehetett Márta részéről, mennyi helyet kellett elkészíteni, meg hogy mennyi időre. Hogy mi abban gondolkozunk, hogyha így valakit meglátogatunk, akkor ez egy délután, vagy egy este, de azért azokban az időkben nem ez volt a szokványos, hogy autóba ülünk, és akkor, vagy buszra is gyorsan hazaszállít, hanem sokszor ez így napokig eltartott, és nem volt kiszámítható, hogy most megbeszéltük előre, meg egyeztetjük a naptárainkat, vagy felhívom, hogy éppen merre járok, mikorra várható, hogyan legyen meleg a leves, hanem így megjelentek. És Márta kész volt megnyitni az egész házát nekik, hogy ott maradjanak, hogy ez hány reggelit, ebédet, vacsorát, hány ágyat, egyéb dolgokat, kényelmit, miket jelentett, ezt nem tudom, csak azt látom, hogy így nagyon kész arra, hogy így fogadja őket. És persze van az igében egy csomó utalás vendégszeretetre, hogy ezt gyakoroljuk, és már ebben előjárt, ez egyértelmű. Mennyi teendő lehetett, nem tudom. De az biztos, hogy eléggé lefoglalta őt ágyazni. Legyen mindenkinek ágynemű, még a szomszédasszonytól is bekérjük, lehet, hogy volt egy jó kis barátnője, akivel ilyen helyzetekre felkészültek, hogy akkor egymásnak most sütnek valamit. De ezeket mind intézni kell. Meg megrendeltem már a fügédnak, akkor kimegyek, átveszem, hogy ezek így történnek, és igazából ezt ő egy maga intézi. Nem beszélve a főzésről. Tudom én, mondjuk egy tucat embernek krumplit pucolni, az mennyi idő. Szóval Márta nagyon-nagyon-nagyon készséges ebben. És tényleg nem tudjuk, hogy erre készült-e, vagy csak odaért Jézus. Azt lehet látni, hogy egyből a házába fogadta, kész volt a háza. Ez egyébként egy érdekes dolog, hogy neki kész volt a háza arra, hogy befogadja. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nekem nem mindig áll úgy a lakásom, hogy így mindenkit olyan szívesen beengednék, hogyha csak megállna az ajtóban, hanem így örülnék, hogyha tudnám előre egy kicsit rendet rakjak, megtakarítsak. De így Mártának kész a háza. Milyen csodálatos nő egyébként. És azt olvassuk, hogy neki volt egy testvére, akiről ennyit ír az ige, hogy leült Jézus lábához, és hallgatta beszédét. Leült a lábához. Hogy ez most tényleg úgy volt, hogy a lábán állült, vagy ez csak egy ilyen szimbolikus kifejezés arra, hogy egyébként a görög használja ezt a szót arra, hogy egy tanárnak vagy egy mesternek a tanítványaira, hogy a lábnál ülnek, az azt jelenti, hogy így mindenben követik, mindenben figyelik az ő tanítását. De a lényeg az, hogy ebben az egész forgatagban Mária csak Jézusra figyel. Vele van. Őt nézi, őt hallgatja. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle teendővel, sokféle szolgálattal. Hát volt mit ugye elvégezni, hogy ezeknek az embereknek jó legyen, tehát legyen a bendőjük, tudjon a nyugodtan pihenni, legyen jó hangulat a beszélgetéshez, és adja az idejét, az energiáját, költségekkel is járt, meg a kényelmét, hogy most akkor itt nem azt fogja csinálni, amit ő szeretne, hanem próbál kedveskedni ezeknek az embereknek. És nem éppen átmegy a barátnőhöz trécselni, meg megy el, nem tudom, napozni, vagy szaunázni. Nyilván nem volt szauna akkoriban, csak hogy értitek, hogy így nem a saját hobbiait űzi. Sokféle szolgálattal lefoglalta magát, és csak sűrög, forog, minden tesz, vesz. Biztos, hogy tip-top volt egyébként a ház is, meg az étel is, és hát bosszantja valami. És hogy most kifutott a leves, vagy későn ért a piacra, és már nem volt alma, nem tudom, hogy mi volt az oka, ami így az utolsó csepp lehetett a pohárban, de hát Mária nem segít. És hát azért testvérek vagyunk, azért ő is ehhez a házhoz tartozik valamennyire, és ő nem csinál semmit, csak ott ül. Én meg szétszakadok itt a sok tennivalótól. És hát szolgálunk, hát persze, hát itt van az Úr. Persze, hogy a legjobbat akarjuk adni neki, nem? És egyszer csak megelégel, és oda megy Jézushoz. Hát, Uram, nem törődsz azzal, hogy itt egyedül vagyok a szolgálatban, hogy a testvérem magamra hagyott, és semmit nem segít? Én meg itt próbálok nektek a kedvetekre tenni, próbálok minden elátni benneteket. Hát mondd neki, hogy segítsen. Szedje össze magát. Jézus persze felúcsodik a tanításból. Ó, tényleg! Mária, hát nem igaz, hogy nem segít. Na, menj, kérlek, segíts te is egy picit. Nem ezt látjuk. Kicsit értetetlen a dolog. Hogy nem áll ebben az egészben Márta mellé. De honnan fakadt Mártának ez a bosszankodása, ez a frusztrációja? És nem kritizálja Mártát, hogy így rossz az, amit teszel, nem rossz az, amit tesz. Egyáltalán nem erről van szó. Egyébként ez a Márta, hogy így duplán mondja a nevét, nagyon érdekes, az egyik fordítás, ez így adja vissza, hogy Mártám, drága Mártám. Ez egy kedves, egy szeretetteljes megszólítás Jézustól. Jézus értékeli Mártát. meg amit tesz. Látja az értékét. Csak azt is látja, hogy, hogy a sok-sok millió jó dolog mögött, amit tesz, valami mellett elcsúszott, és abból fakad az ő frusztráció, az ő leterheltsége. És erre próbál rámutatni Jézus. Azt mondta, hogy sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Sok terhet cipelsz. Sok mindennel hergeled magad, sok gondolat megy a fejedben, hogy hogyan kellene jobban csinálni, vagy mit is kellett volna akkor tennem, vagy ismerjük ezeket a köröket, nem? Leterheled magad, pöröksz ezekben a soha véget nem érő. Hogyan lehetne még jobban? De akkor most itt ezt kellett volna mondani? Most máshogy kellett volna? Most mégis mi a jó? Sok mindenért aggódsz. Pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mi lehet ez az egy? Mi lehet az, ami mellett Márta elment, és nem vette észre? Jézus? Igen, Jézus, maga Jézus. És Márta tiszteli Jézust, látszik, Uramnak szólítja, egy másik helyen az igében pedig meg is vallja, hogy ő a Krisztus. Mártának van kijelentése Jézus Krisztusról. Nagyra értékeli őt, megbecsüli, tiszteli, mindenével próbálja kifejezni azt, hogy így értékeli őt, hogy ő tényleg király és úr. Csak egy valamit nem vesz észre, hogy Jézus miért jött oda, hogy leadjon egy tanítást. Menjen, és akkor meggyógyítson egy pár beteget. Jézus tette ezeket, de miért jött el? Miért jött el? Mit hirdet a fiú azzal, hogy itt a földön jár? És folyton az atyára mutat. És atyaként mutatja be őt nekünk. Kevésre van szükség valójában, csak egyre. Miért vagyunk itt a Földön? Mi a létezésünknek a célja? Hogyan teremtett meg bennünket Isten? Na, így kezdődött a dolog, hogy így, na menjetek! Dolgozzatok, menjetek, rendezzétek a kertet, menjetek, töltsétek be a földet. Az első, amit olvasunk az emberről, az, hogy Isten a saját képmására teremtette, és úgy jött létre az ember, hogy Isten vette a fizikai részt, a földporát, és a saját szellemét lehelte bele, és így élő lélekké, élő emberré. És ahhoz, hogy bele leelhessen, ahhoz nem lehet 100 000 kilométerrel arrébb. Ahhoz neki ott kell lennie személyesen. Az ő személyes jelenléte. Ráadásul lehelni csak arccal előre felé lehet, úgyhogy az ember úgy született meg, úgy ébredt tudatra, hogy az első, amit látott, az Isten arca. Ettől lett élő. Ettől lett benne élet. Ez az élet. Az ő arca, az ő jelenléte, az ő személye. És így helyezte aztán Istenem, mert az Éden kertjébe, ami egyébként az Éden szó az örömöt jelent, gyönyört jelent, és csak ezután adott neki feladatot. Nem lehet megcserélni a sorrendet. Nem arról van szó, hogy leírjuk a sok jó szolgálatot, meg a készülés, meg minden, de nem lehet elmenni Jézus mellett, mert különben mindig frusztráció lesz a vége, és leterheltség. Én rengeteg keresztényt ismerek, élek meg így, akik az Úrért megyünk, és tesszük, és áldozatokat hozunk, és az időmből is, és már tök fáradt vagyok, de az Úrért megtesszük, meg jó célért, meg látjuk, hogy ez kell az embereknek, és hogyha belefeszülünk is, de szolgálunk. De miért kell, hogy a szolgálat az egy nyomorúságos dolog legyen? Miért kell, hogy én közben így összeszorítsam a fogaimat? Én Jézus nem így látom szolgálni. Pedig neki azért nagy feladata volt. Pedig hát azért elég sok ember igényelte azt, hogy ő arra felé jöjjön, hogy tegyen valamit, hogy mondjon valami jót. De nem látom Jézus belefeszülni. Nem látom őt stresszelni. Kevésre van szükség, valójában csak egyre. Hát ez az ő jelenléte. És Mária ezt megragadt, megértette, hogy így itt van Jézus, én csak őt akarom nézni, én minél közelebb akarok hozzá kerülni, csak hallani akarom, csak időt akarok tölteni vele. És ebben a történetben nincs arról szó, hogy Mária mit tesz egyébként, hogy mit mutat az élete, mennyire jellemes, vagy ilyenek. De más helyekből meg tudjuk, hogy ez nem lustaságot jelent. Nem azt jelenti, hogy ja, hát akkor én most így lazára veszem a dolgot, és akkor így, hát semmit nem teszek a királyságért, mert csak így Jézussal kell időzni. Hát pont ebből fakad a gyümölcs, hogy Jézussal időzöl. Hiszen ebben van az élet. Jézus azt mondja a János 15-ben, ahol a szőlőtű meg a szőlőveszőjük példájáról beszélsz, hogy maradjatok bennem, és én ti bennetek, mert nélkülem semmit sem tudtok tenni. Hiába teszitek azt az Úr nevében, meg nagy keresztény dolgokat, meg jótékony dolgokat, meg bármit, hogyha nem belőlem fakad, akkor nem tudtok mit tenni, hogy akkor abban nincs élet. Ha én bennem maradtok, és én ti bennetek, akkor teremtek sok gyümölcsöt. Ez nem egy gyümölcstelen élet, ez nem egy lusta, ez nem egy ilyen hátradőlök, és akkor már semmi dolgom nincs, hanem ebben az időben, amikor Jézussal vagy, amikor megismered az ő szívét, akkor fogod tudni a körülötted lévőket látni az ő szívével. Akkor másképpen nézel az emberekre. És már nem csak az hajt, hogy most valakiért imádkoznom kell, vagy oda kell mennem az utcán, most akkor én itt evangélizálok, vagy bármi is legyen az a dolog, amit így rágynyomtak, hogy így kell szolgálni, így kell dolgozni az Úr szőlőskertjében, hanem észreveszed azt, akit nem vettél volna észre, és lehet, hogy csak egy mondatot mondasz, lehet, hogy csak odamész egy tesóhoz, akiben van egy sérülés, és te értékeled őt, vagy csak egy ajándékot viszel neki, és az neki oly sokat jelent, mert róla mindig megfeledkeztek, vagy sosem ünnepelték meg a szűnapját, vagy bármilyen. Ezek hétköznapi dolgok, nem kell prédikálni, nem kell dicsőítést vezetni, nem kell elmenni, nem tudom, nyitni egy árvaházat, ezek nem rossz dolgok, lehet ilyet csinálni, ha arra hív az Úr. De csak telve lenni az ő szívével, és aztán az ő szája lenni, az ő keze lenni. Ezt lehet csinálni a mindennapokban. És ez nem gyümölcstelen. Volt egyszer kezdtem egy új munkahelyen, és nemrég dolgoztam őt, még betanulási fázisban voltam mondhatni. Odajött az egyik munkatársam, egyszer csak így ebédszünetben, hogy te figyelj, Nikő, te mindig olyan nyugodt vagy, olyan békés vagy, hogy ez így mi, hogy lehet ez? És meggondoltam, hogy én már dolgoztam így stresszesebb helyeken is, most ez nem annyira nagy szám szerintem, hogy nem egy olyan túl felelősségteljes feladatot végzek jelenleg. És nem erről beszélek. Neked békességed van. Ja. És akkor mondtam neki, hogy hát ez azért van, mert hogy így Jézussal szoktam lenni, és ma reggel is vele beszélgettem, és ő békességet ad, és így rendbe tesz, és csak így, hát igen, már így érezte, hogy vissza kéne kerülnie Istenhez, és aztán jött később megint, kérdezett, meg érdeklődött, és megbeszéltük, mert ezek ilyen ebéd meg reggeli szünetekben történtek, hogy most mennünk kell dolgozni, de majd munka után akkor beszélgetünk. És nem tudom, hogy pár percet beszéltünk, elmondta az ő hátterét, erősen katolikus család, de hogy sosem ismerte Istent. És aztán nem is foglalkozott vele később, amikor felnőtt. És hip-hop befogadta az urat. Ott újjász. És semmit nem csináltam. Csak dolgoztam, és még nem is voltam a hónap munkása, vagy még betanulásom voltam, nekem kellett, hogy segítsenek. Semmi nem történt, csak látta a békességet. Vagy érezte a békességet. És mondta, ez neki is kell. És aztán megköszönte, hogy visszahoztam a bárányt. Nagyon, nagyon csodálatos volt, és így erre hív Isten bennünket, hogy csak így legyünk vele, nézzünk rá, vegyük át az ő szívét, az ő érzéseit, az ő gondolatait, és ez változtat meg először bennünket, és aztán ezzel így tudjuk őt továbbvinni. Mert nem tudsz más bemutatni Jézusban, mint azt, amit te is megismertél. Nem lehet mesterségesen, na most akkor én ledarálok itt igéket, mert ezek meg vannak írva, és igazságok, így rányomni az emberekre, hogy így fogadjátok el. Hanem amikor Krisztust látja meg benned, érzi benned, az fogja vonzani, mert Jézus vonzó. Jézus csodálatos. Jézus maga a békesség hercege is, vagy békesség fejedelme, melyik fordításban, hogy ez az ő lénye, és az ő lénye, amikor benned van, és több teret adsz neki, akkor ez árad ki belőled. És azt mondja Jézus, hogy így nincs sokra szükség, nem kell, hogy szétess a sok szolgálatban, hogy csak egyre legyél velem. A velem való tökéletes kapcsolat. Erre van szükség. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. És ez egy olyan rész, ami örökké való. Senki nem tudja elvenni tőled azt az időt, amit Istennel töltesz. Hogy így, ha van egy ajándékod, az lehet, hogy nem adnak teret, hogy az működjön, vagy nem engednek csomó mindent meg, vagy elveszik a dolgaidat, de a Jézussal való kapcsolatot nem tudják elvenni. Ezt senki nem tudja elvenni. A Bibliádat elvehetik. A gyülekezetet elvehetik. De a vele való kapcsolatot nem veheti el senki. És a görögben ez a jó rész, ez a rész, ez tényleg olyat ír le, mint egy egésznek a része, mint egy porció, egy szelet. Egy rész belőle valójában, amelyet nem vehetnek el, amitől nem választhatnak el, nem vihetik el tőle. Annyira csodálatos Mária. És szerintem szándékos az egyébként, hogy nem írtak, minden egy evangélium írnak róla, de nem írnak róla sehol, hogy miket, milyen jókat tett, vagy hogy így milyen szolgálatok lettek volna. Itt tényleg csak ezt jegyezték fel, hogy ő Jézussal hogyan kapcsolódott, és hogyan volt a lábánál. És Jézus erre hív bennünket is. Ne pörög túl a dolgokat, ne aggódj túl, mert ő nem kér sokat. És azért jött az egész megváltás, az egész bűnbocsánat, az egész kereszt, a vére, minden azért, hogy vele lehessünk, hogy vele kapcsolatban lehessünk. És minden ebből folyik, és az én drága kis tesóm pedig szeretne veletek megosztani történetet, ami ugyanebből a forrásból folyik. Én köszönöm az én részemet. A jó részt? Igen. Gyere, Eszter.
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Én is egy ilyen szolgálatról szeretnék nektek mesélni. Az eredeti terv az nem ez volt, hogy ilyen hétköznapi eseményről mesélek nektek, hanem az eredeti terv az volt, hogy elmesélem nektek, amikor Afrikába jártam egy missziós úton, de az majd máskorra marad, mert most egy hétköznapi történetet szeretnék nektek elmesélni, hogy milyen az, amikor úgy szolgálod Istent, hogy egyszerűen csak éled az életed, és majd Isten eléd hozza azokat a helyzeteket, és azokat a dolgokat, amiket neked csak meg kell tenni, csak bele kell lépni. És van egy ige, az Efézus 2:10, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedekre teremtett, melyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Hogy így ez a könnyedség, ez a felszabadítás, hogy Isten előre elkészítette, minket majd csak oda visz valahogy, és mi meg csak megtesszük, hogy ez a könnyedség az, amit Isten így tervezett a mi életünkben. És hát én elég sokat szoktam utazni Pécs és Zalaegerszeg között, mert nekem ott lakik a családom, és ezeken az utakon Isten hát nagyon huncut módon szinte mindig beszervez valakit, akinek aztán majd mesélek róla. Valahogy így összehozza ezeket a találkozásokat és ezeket a beszélgetéseket, és ezek mindig iszonyatosan viccesen indulnak, vagy különlegesen. És a legutóbbi az pár hete történt, amikor először Geléházáról Zalaegerszegre mentem be busszal, és én egy olyan jó gondolkodós, elvarázsolt ember tudok lenni, és úgy nagyon el vagyok a gondolataimban, és úgy közben úgy történnek a dolgok, de én annak sokszor nem vagyok a részese. És hát így volt ezen a kis 20 perces úton is, és így annyira elbambultam, meg elgondolkodtam, hogy egyszer csak észrevettem, hogy nem arra megy a busz, amerre én akarok menni. És így, hát huha, nem fogom elérni a csatlakozásomat, most akkor meg kukutyimból vissza kell majd gyalogolnom, akkor biztos, hogy nem érem, most az nagyon gáz, ez nagyon gáz, gyorsan előre megyek, hogy megkérdezem a sofőrtől, hogy ő tudja, hogy merre megy, vagy én szálltam ebbe rossz buszra, vagy mi történik, és akkor így gyorsan így kiugrottam az ülések közül, és akkor, hogy megyek előre, látom, hogy ülött egy ismerősöm így a busznak a közepénél, és akkor, hát akkor közelebb van, gyorsan megkérdezem tőle, még olyan kínos, mint a sofőrtől, és akkor ahogy így odaérek hozzá, egy éles kanyart vesz a busz, persze visszakanyarodik arra, amerre én akarok menni, és én így az ismerősöm mögött ült egy hölgy, és én így beleestem az ölébe, akkor levertem a szemüveget a fejéről, ő azt próbálta valahogy felszedni, abban a pillanatban, hogy kanyarodott a busz, így a nagy bőröndöm, így az ülések közül így kigurult, mert ugye ezek ilyen mindenfelé gurulós bőröndök, az így kigurult, az így levágódott a lépcsőn keresztül le a hátsó ajtóba, ilyen óriási robajjal, meg minden, na mondom, az egész busz engem néz, az iszonyatosan kínos. Közben én így próbálom feldolgozni, most mi van, de azért meg kéne tudnom, hogy merre megy a busz, úgyhogy gyorsan így megpróbálom az ismerősömtől a hölgy öléből megkérdezni, hogy hova megy a busz. Miközben a hölgy így elkezd így hát kétségbe esetten, hogy a 300 000 forintos szemüvegem, de úgyhogy az egész busz hallja. És akkor én így, jaj, mit segítsek, hol a szemüvege fel tudja venni, eltörött, merre megy a busz? Ilyen iszonyatosan kínos történet, és persze ez így, mivel így a busz elejében történt, azt így mindenki végignézte. És akkor fel tudta venni a nő a szemüveget, én így 1000 bocsánatot kértem a hölgytől, kiderült, hogy nem törött el a szemüvege, de azért így hát nagyon zavart voltam, mert hát még mindig kifejezte, hogy 300 000 forint volt a szemüveg, amit levertem a fejéről, és hogy én meg így, hogy így ne haragudjon, hogy esette baja, hogy ki kell-e fizetnem, hogy így próbálom így összeszedni ezeket a darabokat, miközben így néz rám az ismerősöm, hogy így amúgy nekem mi bajom van, hogy így nem tudom, hogy merre megy a busz, szóval, hogy így Ja, és akkor így jó, elrendeztem, mondta a nő, hogy nem haragszik, minden rendben, nem törött el a szemüveg, én így visszakullogok a helyemre, ja, akkor eszembe jut, hogy a bőröndöm az ott van lent a lépcsők végén, akkor lekullogok a bőröndömért, akkor azt felveszem, akkor visszateszem, és így megbújtam így az ülések mögött, hogy így te jó ég, ez annyira kínos, hogy így most csak fél percet maradtam volna ülve, a busz megfordult volna. És hogy így annyira szégyeltem magam, de annyira szégyeltem magam, és így te csak eszembe jutott, hogy a szégyen az annyira bénító érzés, hogy annyira megbénítja az embert, és én úgy éreztem, hogy megbénultam ott. Hogy így azt éreztem, hogy teljesen megbénít az, amiről egyébként nem tehettem. Jó, lehettem volna egy kicsit türelmesebb, vagy egy kicsit néha jobban odafigyelhetnék, hogy mi történik körülöttem, de hogy így azért szégyellem magam, mert történt valami, amiről igazából nem szándékos volt, és nem tehettem róla, és így, hogy engem ez így teljesen megbénít, és hogy így a szégyent azt legyőzte Isten. Isten nem akarja, hogy ebbe a szégyenbe legyünk, ebbe a bénító szégyenbe, és így akkor úgy döntöttem, hogy jó, én most nem szégyellem magam tovább, megbocsátok magamnak, és hogy kihúztam magam, hogy akkor én most nem szégyellem magam, de az így a szemem sarkából oda néztem, hogy így amúgy még bámulnak-e az emberek, és akkor eszembe jutott, hogy van nálam egy tábla csoki, hogy odaadom ennek a nőnek ajándékba, hogy így fogadja el, hogy mégis így bocsánat kérésem jeléül, és már közeledtünk a végállomás felé, amikor így fel is keltek az emberek, és ugye a hátsó ajtón akartak leszállni, és ez a hölgy is a hátsó üléshez jött, vagy a hátsó kijárathoz jött, és akkor már fogtam a csokit a kezembe, és akkor így mondom, nehogy elszalasztam a lehetőséget, ott megállt mellettem, és akkor oda nyomtam a kezébe, hogy fogadja el, és hogy elnézést kérek a kellemetlenségért, és persze nem akarta elfogadni, de mondtam, hogy de ezt most el kell fogadnia, az én lelkem egészség érdekében gondoltam magamban, hogy így fogadja el, elfogadnia, mert hogy én nem akartam okozni ezt a kellemetlenséget, és akkor nem, akkor ő elindult lefele, én meg így fogtam, és így belecsúsztattam a kabát zsebébe, kicsit sem erőszakos módon, de így nevetve, mert ő is észrevette, hogy azt csinálom, és akkor így nevettünk mind a ketten, hogy de akkor is el kell vinni a csokit, és akkor így leszálltam a buszról, ő meg megvárt engem ott a hátsó ajtónál, hogy nem, ő ezt nem fogadja el, semmi baj, nem törött el a szemüveg, nem haragszik, de nem fogadja el a csokit. Mondom, hát már pedig én se fogadom el tőle, úgyhogy így nem tud mit csinálni. És akkor így nevettünk mind a ketten, és akkor megköszönte, és akkor így gyorsan siettem, hogy elérjem a csatlakozást. Gyorsan előre siettem ugye a busz megálló elejére, és akkor elolvastam, hogy honnan megy a buszom, és akkor húzom vissza a bőröndömet. Hát erre meglátom, hogy a hölgy is abba a busz megállóba áll, úgyhogy a következő 3,5 órát egy buszon fogjuk tölteni. Még gondoltam, hogy de jó, hogy odaadtam azt a csokit, most 3,5 órán keresztül úgy szégyelhetném magam. És hogy így, meg hogy eldöntöttem, hogy nem szégyellem magam. És akkor nevettünk, és akkor kérdezi, hogy hát Pécsre megyek, és akkor mondtam, hogy hát igen. Na hát nagyon, nagyon jót nevettünk, és akkor elkezdtünk egymással, bemutatkoztunk egymásnak, és elkezdtünk egymással beszélgetni. És akkor mondta, hogy jó, hogy ezzel a busszal jövök, mert akkor most vissza tudja adni a csokit. És akkor mondtam, hogy hát de nem adhatja vissza azt a csokit, mert az a csoki ajándék. De ő nem tett semmit ezért a csokiért, úgyhogy ő ezt nem fogadja el. Én megmondtam neki, hogy nehéz elfogadni valamit, amiért nem dolgoztál meg, vagy amit nem érdemeltél ki. És akkor mondta, hogy nagyon nehéz, az nagyon nehéz. És akkor mondtam neki, hogy hát én ezt tudom, hogy milyen érzés, mert én is így voltam addig, amíg nem ismertem meg Jézust. És akkor elkezdtem neki arról beszélni, hogy milyen az a kegyelem, amit nem tudunk kiérdemelni, amiért nem tudunk tenni, ami egyszerűen csak azért jön, mert Isten szeret minket. És akkor így rám nézett, így elmosolyodott, és akkor így megkérdezte, hogy melyik gyülekezetbe járok. És nem tudom, hogy így mennyire látjátok ti is így, de nekem az a tapasztalatom, hogy az embereknek nem ez az első kérdés, hanem az, hogy mondjuk, hogy milyen vallású vagy, meg hogy milyen templomba jársz, de nem magát a gyülekezet szót szokták használni azért az emberek. És akkor már úgy éreztem, hogy van itt valami, amiért egy buszon megyünk, meg amiért az ölébe estem. És akkor elmondtam neki, hogy melyik gyülekezetbe járok, de azt is elmondtam, hogy nem ezt tartom fontosnak, hanem azt, hogy Jézus Krisztussal élő kapcsolatunk legyen. És akkor egy kicsit erről beszélgettünk, majd így visszatértünk hétköznapi témákhoz, és képzeljétek el, hogy nagyon érdekes volt, mert nagyon hasonló az életutunk. Kiderült, hogy ő is Zala megyéből származik, és Pécsre költözött a férje miatt. Ő is pedagógus, én is az vagyok. Szóval nagyon hasonló pontok voltak az életünkben, még hasonló félelmeink is voltak, mint később kiderült, hogy Isten azért nagyon össze tudja hozni ezeket a találkozásokat, és aztán felszálltunk a buszra, én meg gondoltam, hogy na, akkor odaülök a közelébe, talán nem veszi tolakodásnak, ketten voltunk a buszon a sofőrön kívül, és akkor így leültem ugye így mellé, és akkor hát elkezdtünk, vagy hát folytattuk a beszélgetést, és egyszer csak egy nagy csönd lett, és így, na most kéne valahogy beszélnem Istenről, mielőtt még annyira hosszú ideig lesz csönd, hogy már nem fogunk beszélgetni. Mit mondjak neki? Hogy így gondolkodok, hogy így gyorsan mit kéne mondanom Istenről, és egyszer csak megkérdezi, hogy és te hogyan tértél meg? Na ez az előkészített terep. És akkor gondoltam, hogy hát 3,5 órát utazunk együtt, hogy elmesélem a hosszú verziót. Úgyhogy szerintem a következő 40 percben meséltem, hogy hogy tértem meg, de így nagyon kíváncsian hallgatta. És aztán kiderült, hogy az ő lánya már megtért. És az ő lánya, az ő férje már megtért hívő emberek, csak még ő nem talált oda Istenhez. És hogy igazából az egész egy belekerültem csak abba, hogy Isten őt annyira vonzza magához, csak még nem találja meg még nem találja meg igazán azt, hogy hol van Isten az ő életében. Hogy igazából engem csak oda küldött ahhoz, hogy kicsit közelebb toljam ahhoz, aki egyébként tárt karokkal várja. És akkor, amikor ezt elmondta, akkor engem annyira átjárt az atyának a hűsége, mert nekem még a családom nem ismeri Istent. Én is felnőttként értem meg, nem hívő családból jövök, és hát nyilván várom azt, hogy Isten megragadja az én családtagjaim szívét is, hiszen mindannyian ezt akarjuk, hogy az egész családunk ismerje Jézust. És így átjárt Isten hűsége, hogy ennek a nőnek beleestem azért az ölébe, csak hogy tudjak róla majd beszélni, akkor hogy ne gondoskodna arról, hogy az én családomat is Isten majd magához hívja. És azért akartam ezt nektek elmesélni, hogyha nektek is vannak olyan családtagjaitok, akik nem ismerik Istent, és nem az ő útján járnak, akkor egyszerűen csak higgyetek meg, bízzatok abba, hogy Isten annyira hűséges, hogy ő megteremti az alkalmakat, az időket, a jó cselekedeteket, amikbe bele fognak lépni az övé, és egyszerűen mindent meg fog azért tenni, hogy a ti családotok is megtérjen, és megismerje Jézust, és mert ő ilyen. Ha kell, akkor majd beleestek valakinek az ölébe, de hogy így Isten elintézi, az biztos, hogy így jó humorával együtt. Ja. Úgyhogy legyetek így áldottak maga családtagjaitok is.
Ez sem volt egy eseménytelen beszámoló, amit hallottunk tőled. Tulajdonképpen egy dolog motoszkál bennem a Mária Márta történetéből. Ezt már nem ússzátok meg ma, aztán azért ámment mondok. Szóval ugyan tudjuk, de nem volt, vagy úgy éreztem, hogy nem volt eléggé kihangsúlyozva, de testvérek voltak. Amikor a testvéredről állapítod meg, hogy nem csinál semmit, és te meggebetsz. Bocsánat. Testvérek voltak. És most én nem fizikai testvérre gondoltam, hanem lelki testvérre. Szóval, és lehet, hogy a látványos cselekedetei nélkül többet tesz, mint te. Agyadolgozod magad, beleizzadsz. Szenzációsan jó az Ószövetségben, amikor azt mondja Isten a papoknak, hogy öltöz, de annyira nem öltözhetsz föl, hogy megizzadj. Gondolkodtatok rajta? Nem öltözhetsz úgy papként, hogy megizzadj benne. Mert hogy ő hozza a lehetőségeket és az alkalmakat, és nem neked kell kiásni őket. Az Éden is nagyon jó példa. Szóval Isten nem azt mondta Ádámnak meg Évának, hogy na akkor tessék nekiállni gyümölcsöket szaporítani, nemesíteni, stb. Hanem amikor minden készen volt, na tessék, akkor éljetek. Ígértem, hogy ámát mondok. Úgyhogy álljunk fel, és közösen imádkozzunk még befejezésül.